Most ugye a Miskolcon beszélgetünk, de ön budapesti születésű, sőt diplomáját is a magyar fővárosban szerezte, és csak a hazai rendszerváltás idején érkezett Kárpátaljára. Mennyire szorosak a személyes kapcsolatai Magyarországgal?
Rengeteg kapcsolatom van, hiszen Pilis Szent Lászlón éltem a gyerekkoromat, Szentendrén jártam állami gimnáziumba, jártam a Műszaki Egyetemre, villamosmérnöki karon végeztem, még dolgoztam is egy évig, közben aztán jött ez a hívás, ez a hivatás, hogy nagyon megszerettem a Biblia Istenét, az evangélium Jézusát, és egy újjászületés kezdődött akkor az életembe, kezdtem átgondolni sok mindent. Az utolsó évben olvastam el Szent Ferenc életét, amikor is úgy döntöttem, hogy nem is pap akarok én lenni, hanem ferences szerzetes. Akkor közben elvégeztem még a pedagógiát, és tanítottam a Szentendrei Ferences gimnáziumba, és onnan kerültem aztán Kárpátaljára kisegíteni az ottani egyházat. Megszerettem Kárpátalját, az embereket, és így aztán ott ragadtam.
Úgy tudom azonban, hogy a püspök atya Miskolcon sem erőször jár. Milyen kapcsolatok fűzik ide?
Többször jártam, ugye régen is, de ha csak a legutóbbi alkalmakat, amikre emlékszem, felsorolom, ugye a ferences kisnővéreknél jártam, aztán a minorita ferenceseknél, akkor nem régen a jezsuita atyáknál, és most pedig itt a Szent Anna plébánián.
Második János Pál pápától olvastam egyszer, hogy csak az emlékezet megtisztításával lehet előrelépni. Ennek a mondatnak az igazi jelentését az olyan etnikailag és felekezetileg is sokszínű területen ismerjük meg, mint amilyen Kárpátalja is, ahol az egyházak időnként nem csak az állammal, hanem egymással is szemben álltak. Milyenek a jelenlegi kapcsolataik, hogyan tudnak a felekezetek napjainkban együttműködni?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és fontos téma, ami Urunknak, Istenünknek biztosan nagyon fáj az, hogy az ő hívei nem csak, hogy nem élnek együtt, hanem sokszor látszik az egymással szembenállás, versengés, de semmiképpen nem együttműködés. Úgy látom, hogy ott van tartósabb sikere ennek, ahol az emberek támogatják ezt, hiszen a szerelem nem válogat, tehát sokféle felekezetű emberek élnek együtt. Van úgy, hogy egy családon belül 2-3 felekezet is együtt él, szépen békességben, mert a döntő a szeretet. És sajnos éppen papok, lelkészek tudják ezt elrontani, de egy biztos, hogy a papok, a lelkészek nagyon felelősek az Úristen előtt azért, hogy még nincs nálunk olyan közeledés, ami például már Európában egyre több helyen megfigyelhető.
Ugyanakkor itt hallottam, mielőtt elkezdtük volna ezt az interjút, hogy a nővérekkel arról beszélgetett, hogy milyen nehéz helyzetben élnek ott Kárpátalján az emberek. Ilyen karitatív tevékenységekben ez az együttműködés meg tud mutatkozni? Vannak ennek kézzelfogható eredményei?
Igen. Például ugye az árvíz idején, amikor kaptuk főleg Magyarországról a rengeteg segélyt, akkor bizony nem válogattunk mi a felekezetek között, nem csak a mieinknek, bőven adtunk mindenkinek, aki erre rászorult. Hál' Istennek ezt a többiek is látták, újságokban megírták, tehát ezek tények. Na most együttműködés azóta, hogy helyenként, ez megint függ az egyházak illetékes vezetőitől, képviselőitől, hogy például a reformátusokkal van jó néhány helyen, görög katolikusokkal együttműködés. Egy-két helyen van csak az ortodoxokkal is. Hogyha egyszerű emberi kapcsolatok épülnek ki a lelkészek között, akkor nagyon nagy falak omlanak le, és előítéletek múlnak így el.
De ugyanilyen nagy fal volt például az, amikor püspök atyát II. János Pál pápa püspökké szentelte, de volt alkalma 16. Benedekkel is személyesen is találkozni. Milyen tapasztalatokkal járt ez a vatikáni látogatása?
Például legutóbb Adlimina látogatáson Benedek pápával beszélgettem, 17 percet, nagyon értékes volt számomra ez a 17 perc. Látszott rajta, hogy felkészült arra a találkozásra. Ténylegesen megéreztette az emberrel azt, hogy figyel ránk is, arra a kis területre.
Térjünk át akkor a kárpátaljai magyarság mindennapjaira. A hazai közvéleményt leginkább az aggasztja, hogy a magyar ajkú fiataloknak az ukrán nyelvet nem idegen nyelvként, hanem anyanyelvként kell tanulniuk, hiszen az érettségit is ukrán nyelven kell teljesíteniük. Ez vajon mennyire veszélyezteti a jövő magyar szellemi tőkéjét ott Kárpátalján?
Nagyon. Tehát röviden mondva, nagyon veszélyezteti, hiszen 20 éve tapasztalom azt, hogy nagyon nagy a migráció, ahogy mennek el például a mi egyházmegyénkből a németek, lassan a magyarok, szlovákok, úgy jönnek a helyükbe keletről ázsiaiak, és más oroszok, ukránok. A magyarok kivándorlását próbáljuk megállítani, de hogyan? Hiszen ha nem talál megfelelő munkát, ha nem érzi jól magát. Ugye, mert Kárpátaljára eddig jellemző volt az, hogy az ottani ukránok, ruszinok, de még az oroszok is mondhatnám, nagyon toleránsak a magyarokkal, de még a cigányokkal szemben is, azok mind magyarul beszélnek, és vannak olyan nacionalisták, akik próbálják megrontani az együttélést ott Kárpátalján. Szinte fasiszta módszerekkel uszítanak a magyarok ellen, de hál' Istennek akár a városi, akár a járási megyei vezetők igyekeznek megvédeni ezt a békességet azoknak a gyerekeknek, akik például a tiszta magyar környezetben, falvakban élnek ott a magyar határ felé, azoknak bizony nagyon nehéz azt az érettségit letenni, és aztán kárpátaljai vagy ukrajnai főiskolákra jelentkezni. Egy biztos, nem tanulnak meg rendesen ukránul. Tehát ezért felelősek a magyar iskolák is, ők viszont arra mutatnak rá, hogy azok a könyvek, nyelvkönyvek nem úgy íródnak, mint akik ugye szinte külföldiek, tehát nem tudnak semmit ukránul, nekik nulláról kell elkezdeni tanulni. Na most vannak ilyen kezdeményezések, hogy új tankönyveket fogunk kapni, és ezekből lehet majd sokkal eredményesebben tanulni a gyerekeknek.
Ön is említette, hogy Kárpátaljáról egyre jelentősebb számban költöznek időlegesen vagy véglegesen az anyaországba. A római katolikus egyház milyen megtartó erővel bír? Hogyan tudja biztosítani a magyar identitás őrzését?
Hát itt fele más a helyzet. Azok, akik nem tanultak meg ukránul semennyire, azoknak a legnehezebb ott megmaradni. Ha ott azon a szűk kis sávban, ott a magyar határtól 40-50 kilométeres sávban nem tudnak elhelyezkedni egy magyar munkahelyen, akkor bizony ők elcsábulnak Magyarország felé. Azok viszont a felsőtiszavidékiek például, vagy a nagyvárosokban élő fiatalok, akik megtanultak jól ukránul, oroszul, azoknak könnyebb már ugye munkát találni, és nem érzik magukat olyan idegenül. Sajnos a németeknél láttam, hogy volt egy tudatos kitelepítés, az újabb politikájuk az, hogy próbálják őket Kárpátalján megtartani. És ott segítettek nekik lakást vásárolni azonnan már kiment svábok helyeire. Most, hogy Magyarország ezt tudatosan csinálta ezt a kitelepítést, erre nincs bizonyítékom, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon gyorsan kaptak és kapnak letelepedési engedélyt, illetve állampolgárságot, ami azt jelenti, hogy nyilván a magyar államnak is az a rejtett, kifejezett vagy explicit célja, hogy magyarok jöjjenek inkább, mint más nemzetiség az országba, pótolni azt a hiányt, amit sajnos ugye a gyerekek ellenfogadása okoz itt ebben az országban. Ezt próbáljuk mindenféle szinten megoldani ezt a kérdést, és erről említést tenni, hogy segítség ott nálunk, akár az iparosodást, akár az embereknek más módon is a helyben maradását. Például mi a katolikus egyház, ugye ha jó közösségeket tudunk teremteni, a templom és annak a közössége már egy megtartó erő. Ha az is hiányzik, és az iskola is hiányzik, akkor bizony érthető, hogy az a kevés magyar is el fog menni.
A beszélgetős előtt én böngésztem a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye honlapját, és ott egy nagyon érdekes mottót találtam, ami az ön mottója, ez pedig úgy hangzik, hogy az Úr az én erősségem. Engem nagyon érdekelne, hogy miért éppen ezt a mottót választotta az politikájául.
A Bibliából nagyon sok szép részt találtam, ami közel állt hozzám, de valahogy ezt tolult a legfölülre, mivel éppen a püspökség elfogadásakor még az átlagosnál is gyöngébbnek éreztem magamat, és úgy éreztem, ezt csak úgy tudom elfogadni, hogy az Úristen segíteni fog nekem. Ha az ő akarata, már pedig ezt el kellett hinnem, akkor mint egy ő belé kapaszkodva választottam ezt a mottót, hogy ő legyen, és ezt várom is, kérem is, hogy ő legyen az erősségem, hiszen gyerekkorom óta nem csak külsőleg gyönge voltam, egészen a koraszülésémtől kezdve, így tehát eddig is az Úr kegyelméből éltem, ezután meg még inkább abból akarok élni.